Proszik Péter, a Biokontroll Hungária KHT igazgatója, az Inforádió Arénájának vendége. Ellenőrzésről meg átállási időről az előbb már beszélgettünk, de hol kezdődik a biotermelés? Valakinek van egy földje is, úgy dönt, hogy akkor ő biotermelést fog csinálni, itt kezdődik valahol?
Igen, így, az első az egy administratív lépés, azt szerződést köt az ellenőrző szervezettel. Ez jelenti az európai jog értelmében azt, hogy magára kötelezőnek vállalta az előírásokat. Ez a nap most már napra pontosan szabályozott, ez a nap, amikor az átállási időszak elindul. Ettől van az a kötelezettsége a gazdának, hogy csak olyan anyagokat alkalmazhat, amit az előírásrendszer megenged. Hogyha mondjuk valaki ez a tiltott anyagot alkalmaz, ami a rendszerben nincs engedélyezve, akkor az átállási idő újra kell, hogy induljon attól az időponttól kezdve, hogy mire ért, vagy nem eléggé informált, akkor újra kell indítani az átállási időt. Tehát két kritérium van, az utolsó tiltott kezelés időpontja, és az ellenőrző rendszer való bejelentkezés, ettől indul az átállás. És ettől kezdve minden egyes előírás, ami létezik, nincs több különbség.
De azt
az átállási időtartam alatt, és utána ugyanazt kell betartani.
Azt fölméri valaki, hogy milyen területen kezd valaki biogazdálkodásba, egyáltalán az alkalmas-e arra?
Igen, ezt nem méri föl senki, az az alapelv, hogy a magyarországi területek azok alkalmasak mezőgazdasági termelésre. Tehát, hogyha egy olyan extrém szennyezés lenne, amire szerencsére nagyon-nagyon kevés példa van az országban, hogy valami olyan szennyezésre van a talajoknak, hogy az mezőgazdasági gazdálkodásra alkalmatlanná válna, akkor nem lehet biogazdálkodásra folytatni rajta. Ugyanakkor, hogyha ebből a szempontból nincs ilyen szintű probléma, akkor el kell kezdeni a biogazdálkodás. De a kérdés azért nagyon jó, mert korábban hosszú időn keresztül ezen volt a vita, hogy a talajanalitikai vagy növényanalitikai vizsgát ott nézik, és ha nincs semmi, akkor azonnal lehessen a termék átállt, és menjen a biogazdálkodás tovább, vagy pedig átállási idő legyen. Hosszú vita volt, miért ez a szabályozás megszületett, és végül azzal került győzelemről, hogy legyen átállási idő, hiszen ha belegondolunk, pont azoknak a területeknek van szükségük az ártalmatlanításra, amelyikek esetleg ilyen teherrel indulnak, és az a 2-3 év az átállásban van, az nagyon nagy biztonságot jelent. Tehát például a ma alkalmazott növényvédőszerek között egyetlen egy sincs, amit ha jól használnak, akkor annak a hatástartalma vagy a kimutathatósága azon túlnyúlna. Igazán most nem is ezzel van a probléma, hanem azokkal a növényvédőszerekkel, amit őseink vagy elődeink 30-40 év előtt szórtak ki a területekre, és gyakran még ma is az aktív hatóanyag 60-70%-át tudják kimutatni analitikaikkel.
Ezek nem hagyományos védőszerek voltak, ezek már a szintetikus, ezek nagyon agresszív szerek voltak.
Igen, főképp klórozott szénhidrogének, ezekről majdnem mindenki hallott. Ezek voltak még sajnos annyira állandónak vagy perzisztensnek bizonyultak, hogy egyszerűen szinte nem lehet mit kezdeni. Éppen most egy kutatási programban vagyunk bent, amelyik azt próbálja tisztázni, hogyha ilyen területeket lehet való észlelni, akkor a milyen növénykultúrát kell tenni, ami nem hajlamos a növények felvételre. Nemrég tudtak róla, hogy tök magolaj volt szennyezett növényvédőszerrel is. Bizony ezek a növényvédőszerek, amiben kimutatták, ezeket 30 éve permetezték ki, és mutatták ki. De ezért is az analitikai megközelítés nem lenne jó, hiszen az a gazdálkodó, aki mondjuk gazdaságát folytatja és biogazdálkodásra akar áttérni, annak adottságai vannak ilyen szempontból. Viszont az előírásrendszer az meg az, hogy ő mit csinál. Tehát másképpen közelítjük meg a dolgokat, hiszen arról ő nem tehet. Ezért ezek a szabályok ezért nem tesznek elő írások ilyen szempontból, csak azt, amit említettem.
A régi agresszív növényvédőszerek mellett lehetnek új veszélyek, de lehet, hogy csak egy laikus fantáziája, mint az enyém. Például, mondok egy példát, lehet, hogy blödség. Mi van, ha valaki biogazdálkodást folytat, amiben ugye nincsen génkezelt termék semmilyen szinten?
Igen, ez nagyon fontos.
De a szomszédjánál van, ami akár lehet egy másik ország is, amelyikben engedélyezték. Akkor mi van?
Na most, jó, igen, hogyha a talajnak a szennyezettségét ezt talán körülbelül lezártuk, tehát az adottsági olyan növénykultúrákat kell tenni, amik semmiféleképpen nem halmoz és nem jutatja el a fogyasztóhoz, mert a biotermék fogyasztója az elvárja ezt. A kérdés az azért megint nagyon teli betalál, mert gyakran előfordul az, hogy nem a gazda fegyszerezi le például a terméket, hanem a szomszédjában
helikopteres permetezésnél átfújja a szél.
Vagy szélbe permetez a szomszéd, vagy valami, na most, vagy például a génmódosított növények, szerencsére Magyarország génmódosított növényektől mentes ország. Hihetetlen jó státusza van az országnak ebből a szempontból, és nagy örömhír az, hogy ezt sikerült megőrizni. Most 3 hete volt az Európai Bizottság döntése, amely a magyar moratóriumot fenntarthatónak ítélte meg. európai miniszterek tanácsa, bocsánat, úgy döntött. Ez nagyon fontos, ugyanis ha valaki ilyen növényt termel mai viszonyok között, akkor nem csak a saját növénye lesz génmódosított, hanem egy kukorica esetében a pollen átmegy a virágpor a következő területre, szomszédra, és azokat is génmódosított növényekké teheti a belőlük származó szemeket. És ezeknek az eseteknek a kezelése egy nagyon jó kidolgozott módszer van. Abból kell kínni, hogy a gazda önmaga is érdekelt abban, hogy ezeket föltárja és jelölje, vagy jelezze, hiszen ha nem így történik, és mondjuk így mondom, hogy lebukik, akkor nagyon kínos magyarázatok
Még mi van, hogyha nem bukik le, hanem egyszerűen kárvallottja lesz ennek a történetnek.
Kárvallottja lesz. Tehát ő ma egyre gyakoribb eset az, hála Istennek, most már nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a kérdés, hogy a gazda maga jelentkezik. Minden évben 3-4-szer előfordul az, hogy fölhív bennünket, hogy a szomszédon permetezett, és rájött a növényre, mit csinálja. Akkor ilyen helyekben, és őnek ez az érdeke, mert különben lehet, hogy rá fog szakadni egész, hogyha később találják meg. Ilyenkor a Biokontroll Kft. Munkatársai azok föl szokták térképezni az elsodródással érintett területet. Tehát annak vagy annak egyszerűbb esetekben szemmel látható jelei, mondjuk egy gyomírtószer elsodródik, az nagyon jól látható, meggörbülnek a növények, vagy kloritikusokká válnak. De előfordulhat egy másik esetben, ami nem jól láthatok, analitikai vizsgálatokkal próbáljuk megállapítani azt a sávszélességet. Újra kezdjük az átállást.
Lehet, hogy nem tartozik ide a kérdés, de ilyenkor ezt ki fizeti ki?
Hát ebből perek szoktak lenni, és a biogazdák megnyerik ezeket a pereket, mert korábban az volt a per alapja, hogyha valaki növényvédőszerrel kárt okozott a másiknak, a kár alatt azt értették, hogy kipusztítása, most nem az a kár sok esetben, hanem az a kár, hogy nem lesz biotermék belőle, és újra át kell állni. Ilyenkor vagy megegyeznek a szomszéddal kártérítésbe, de ha per van, már jó pár esetben előfordul, hogy megtérítették a két érték különbözetét, hát és az átállási időnek a kiesését.
Az elmaradt hasznot is megtérítik. Tud át, minden növénynél, minden terméknél ez más és más, de tud egy átlagos különbséget mondani a nem bio és a biotermékek árszínvonalak között?
Hát azt el tudom mondani, hogy mi lenne a reális először talán. Tehát az lenne a reális, hogyha most körülbelül a biotermékek azok a 30-50%-os felárral többe kerülnének, mint a hagyományos termékek, hiszen azért gondoljunk bele, hogy a másik gazdálkodási módban rengeteg műtrágyát alkalmaznak, sokkal magasabbak a hozamok, sokkal nagyobb a növényvédelem biztonsága, ha most nem nézzük a fogyasztót, hiszen nagyon nagy hatékonyságú szerekkel védekeznek, a biogazdálkodásnak megnő a kockázata. Körülbelül ez lenne az a reális felár, amit elfogadhatónak lehetne tartani. És hát még hozzá kell tennem azt, most a biot érdekében szólva, hogy egyre több olyan exakt vizsgálat van, amik bizonyítják, hogy értékesebbek is. Most például az Európai Unió mozzált le egy nagy kutatási programot, ahol bebizonyították azt, hogy ízletesebb, az aktív egészséget védő anyagokban gazdagabbak, a mikroelemekben gazdagabbak, azt például jól tartott állatoknak a termékei, azok egészségesebbek, mint a másik. Tehát most már nem mi mondjuk, hanem független vizsgálatok igazolják ezt, hogy van egy előnyes, hogy
figyelembe... Különböző évek óta tudjuk, hogy a boldog tehén jobb tejet ad. Hát emlékszem a televízióban.
Most már eddig így tudtuk, hogy magunktól úgy éreztük, de most exakt vizsgálatok vannak, amelyeket sokan szeretnek, hogyha analitikai vizsgálatokkal és eredményekkel, meg szignifikáns különbségekkel igazolni, most már ilyenek is vannak ezen a területen, és ez ennyivel többet is ér, így nyugodtan lehet mondani a fogyasztónak. Tehát sokszor nagyon, nagyon gyakran megveszik a szokványos termékeket, kihagyjuk az asztalon, látjuk, hogy másnapra az uborka helyén már csak egy másfél centis kis csík van, mert a többi víz volt bent. Tehát egy viszonylagosak ilyen szempontból, ebből is például sokkal jobban áll, magasabb a szárazanyag tartalom az ilyen édús növényeknél, tehát ennyivel többet is ér.
És mennyi a
más kérdés az, hogy vannak ilyen mesterségesen magasan tára, tehát egy piaci kereslet fölemeli a termékek árát, és ez nagyon magas szinten tud maradni. Nem egy esetben látjuk azt, hogy 2-3-szoros árat kérnek a biotermékekkel, a hagyományos termékeket képest. Ez a piac diktálja, de azt kell mondanom, hogy magával a ráfordításokkal, a kockával, a kockázattal, a munkával, és hogy a támogatást, amit kapnak, azt figyelembe vesztük, akkor ezt mondhatom egy kicsit, hogy irreális.
Innen folytatjuk a hírek után. Rosszik Péter, a Biokontroll Hungária Kft. Igazgatója, az Aréna vendége.